Kedves hallgatom! Egyszer egy fiú odajött hozzám, és meg akarta tudni tőlem, hogy mi a különbség Isten szeretete és Isten kegyelme között. Így magyaráztam meg neki. Isten szeret téged. Ezt sose veszítsd el szemed elől. Isten szeret mindnyájunkat. De Isten nem tud szeretete alapján megváltani, és nem nyitja meg a mennyország hátsó kapuját, hogy beosonjunk a sötétség leple alatt. Nem engedheti le a mennyország ajtaján levő rácsot, és nem vihet be minket szeretetből. Isten világosság. Isten a világegyetem erkölcsi alapon álló uralkodója. Isten igazságosság. Ő szent és jó. Ez még kiegészíti azt, hogy Isten nem tehet olyat, ami helytelen, vagyis a saját mértéke szerint helytelen. Ezért Isten nem válthat meg szeretetből. Idézhetjük János evangéliuma 3. részének 16. versét. Nézzük csak meg, mit mond az a vers. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vajon azt mondja ez a vers, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy megváltotta a világot? Nem, éppen ezt nem mondja. Isten annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Láthatod, Isten nem válthatja meg e világot szeretete által, mert aztán azt mondja, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nekünk el kellett volna vesznünk. Elveszett bűnösök vagyunk, és Isten mégis szeret minket. De Isten szeretete nem vihet minket a mennyországba. Isten fizetett bűneinkért. Isten szeretetből kinyújtotta kezét az elveszett világ felé, és ezt mondta. Ha hisztek fiamban, mert ő meghalt értetek, ha ezen az alapon jöttök, megválthatlak titeket. Isten nem szeretete alapján vált meg, hanem irgalma alapján. Őszintén szólva, sokkal csodálatosabb ez a megváltás. Amikor kisfiú voltam, valami rosszat tettem, és szüleim nem szerették. De sohasem estem ki Isten jó akaratából, bármit tettem is. Elveszíthetem a vele való kapcsolatot, mert a bűn megszakítja a kapcsolatot, de sohasem esem ki Isten irgalmából. Megszomoríthatom Isten szent lelkét, de mindig visszatérhetek hozzá. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, 1. rész, 9. vers. Ha sötétségben járunk, és azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, hazudunk. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János 1. levele, 1. rész, 7. vers. Ha Isten igéjének világosságában járunk, és meglátjuk hiányunkat, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Miért? Mert Isten irgalomból cselekszik. Ő gazdag irgalomban és kegyelemben. Isten kinyújtja kezét a világ felé, és ezt mondja. Jöhettek, ha úgy jöttök, ahogy én akarom. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Isten a világ mindenség ura, és ő ezt így cselekszi. Talán kitalálhatunk valamilyen más módot, de nem mi vagyunk a világegyetem alkotói és urai. Ő szerzi a szabályokat, és nekünk alkalmazkodnunk kell azokhoz. Ő szeret minket, ebben őt nem akadályozhatjuk meg. Sohasem akadályozhatjuk meg a napot abban, hogy terjessze sugarait, de félrevonulhatunk a napfény elől. a bűn ellene van Isten akaratának, és ha vétkezünk, hátat fordítunk neki. Mindezek akadályoznak minket abban, hogy átéljük Isten szeretetét. Ha Krisztus által megyünk hozzá, megvált minket, és tapasztaljuk Isten szeretetét. Isten gazdag irgalomban. Isten fölemelt minket a lelki temetőből. Jelenlegi helyzetünk az, hogy vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Mi a jövőnk? Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Efézusi levél, 2. rész, 7. vers. Egy napon Isten a kiállításra helyez engem. Az angyalok mennek el mellettem, és ezt mondják: nézzétek ezt az embert! Elveszett volt, nem volt méltó az üdvösségre, de ma itt van a mennyországban. Csak Isten irgalmából és jóságából történhetett, hogy megváltást nyert és idejutott. Ez Isten dicsőségét szolgálja az örökké valóságban. Nekem ebből semmi érdemem nem lesz, de oda kerülök, és nekem ez teljesen elég. Csatlakozom az angyali seregekhez Isten dicséretének magasztalásában, mert megváltott engem. Ez a legcsodálatosabb, amire gondolhatok. Irgalom által történik mindez. Ez az az irgalom, amiről szoktunk énekelni. Az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. Habár nincs semmi érdemem, ő mégis hord kezén. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél, 2. rész, 8. és 9. vers. Ezek a nagy igeversek összegezik a hívők múltjának, jelenének és jövőjének leírásáról szóló szakaszt. Halottak voltunk bűneinkben és vétkeinkben. Isten megváltott minket irgalma által, és feltámasztott minket, hogy együtt üljünk a mennyekben Krisztus Jézusban, és egy napon majd bemutatjuk a mennyben Isten irgalmasságát. Ebből semmi sem a mi érdemünk, és nem munkánk eredménye, mert kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Figyeljük meg, hogy itt a hangsúly Isten kegyelmére esik. Ezt árasztotta ki ránk, mint érdemtelen és méltatlan bűnösökre. Ne mondd nekem erre a következőt: remélem, üdvözülök. Ha bízol Krisztusban, elmondhatod, hogy üdvözülök. Valaki így szól: ó, nem mernék ilyen nyilatkozatot tenni, mert nem tudom, hogy mit tartogat a jövő. Barátom, üdvösséged Isten kegyelmén alapul, nem a te hűségeden. Ebben nagyon is bizakodhatsz, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1. rész, 6. vers. Ha Isten gyermeke vagy, akkor eltávolodhatsz tőle, de ő mindig visszatér hozzád, mert ez irgalma által történik, és csak ezen az alapon üdvözülhetsz. Mindent elvégzett üdvösségedért. Amit Krisztus érted tett, és amit a Szentlélek végez, az üdvösségedet szolgálja. Te hiszel Isten igéjében, és bízol benne, ezért elmondhatod: üdvösséget nyertem. Ez nem az üdvösség remélése, vagy az üdvösség megpróbálása, ez megváltás, amit Isten kegyelméből, hit által kaptunk, és nem a magunk erejéből. Ez Isten ajándéka. Isten kegyelmét teológiailag úgy fogalmazzák meg, hogy az meg nem érdemelt jóság. Szeretem azt a másik meghatározást, hogy cselekvő szeretet. Dr. Louis Sperry Schaeffer ezt a nagyon fontos nyilatkozatot tette Isten irgalmáról és Isten szeretetéről egyik könyvében, aminek a címe ez: az Efézusi levél tanbeli alapon megvizsgálva. Éles különbség húzható Isten bűnösök iránti együttérző szeretete és irgalma között, amit ma fölajánlott nekik Jézus Krisztusban. Az isteni szeretet és isteni irgalom most egy és ugyanaz. Isten szeretheti a bűnösöket kimondhatatlan együttérzéssel, és mégis, mivel a felháborodott isteni igazság és szentség megköveteli, ő képtelen megmenteni őket a megérdemelt kárhozattól. Mint ahogy azonban korábban mondtuk, ha a szeretet kegyelmesen megadja a bűnösnek mindazt, amit a felháborodott igazság és szentség megkövetelhet, Isten szeretete akkor szabadon ténykedik minden korlátozás nélkül azok javára, akikért a tökéletes helyettesítő áldozatot meghozta. Ezt Krisztus végezte el a kereszten. Másrészt az isteni irgalom az üdvösségben Isten visszatarthatatlan együttérzése a bűnös érdekében, annak a szabadságnak az alapján, amit már megadott a bűn igazságos ítélete által, és amit Krisztus végzett áldozatos halálával. Az isteni szeretet megkívánhatja megváltást, mégis képtelen jog alapján ezt tenni. De az isteni kegyelem szabadon cselekszi, mivel Krisztus meghalt. Megfigyelhető, hogy Isten örökké való célja nem egyedül az ő szeretetének bemutatása, jól lehet szeretete és irgalma kegyelméhez hasonlóan benne van az összefüggésben, és kifejeződik Krisztus halálában, de ez inkább az ő kegyelmének a bemutatása. Isten az ő végtelen kincses házából árasztja kegyelmét a bűnösökre, minden akadály és korlátozás nélkül. A hit az üdvösség elfogadásának az eszköze. Ez az egyetlen, amit a bűnösnek el kell fogadnia az üdvösség elérésében. Még ez is Isten ajándéka. Tudom, valaki azt mondja erre, hogy mivel a hit Isten ajándéka, Isten nem adta nekem, ezért úgy vélem, engem nem kárhoztathat azért, hogy nem hiszek. A válasz a következő. Isten nagyon világossá tette, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha bízni akarsz Krisztusban, akkor hallgatnod kell Isten igéjét. Isten hitet ad mindazoknak, akik figyelnek az evangélium üzenetére. Ezt tanítja a második korintusi levél. Mózesnek fátyolt kellett arcára tennie, nem azért, mert mindenki mást elvakított, mint valami reflektor, hanem azért, mert az emberek nem láthatták a dicsőséget, ami kezdett eloszlani. A mózesi rendszerhez tartozó dicsőség volt az, meg a törvény dicsősége. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Második Korintusi levél, 3. rész, 14. vers. Ma már nincs szükség lepelre, mert ő a leplezetlen Krisztus. Az evangéliumot nyilvánvalóvá tette. De ezt olvassuk. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Második Korintusi levél, 3. rész, 15. és 16. vers. Amikor a szív Istenhez fordul, a lepel eltűnik. amikor csak kész vagy Krisztusra tekinteni, láthatod Krisztus arcát. Valaki esetleg ellenvetést tesz. Talán nem kaptam a hit ajándékát. Nem ez a te problémád. A te problémád az, hogy nem akarod feladni bűneidet, amiket a Biblia elítél. Amikor majd belebetegedsz bűneidbe, amikor majd el akarsz fordulni magadtól, a világtól, a vallástól és mindentől, amit a Biblia elítél, és Krisztushoz fordulsz, akkor megnyered a hitet. Bízhatsz Istenben. Nagyon belefáradtam már abba, hogy az emberek mondják, nem hisznek, mert intellektuális problémáik vannak. Lényegében erkölcsiek a problémáik, és azokkal nem akarnak találkozni. Ez nagyon sok ember szívében az igazi probléma ebben a korban. Még a keresztények sem élvezik üdvösségüket éppen emiatt. A Duke University pszichológusai tanulmányt végeztek, és rájöttek, hogy a második leggyakoribb oka annak, amiért az emberek érzelmileg nyugtalanok és szellemileg bizonytalanok, mert múltjukban élnek. A múltban elkövetett hibáikkal és kudarcaikkal foglalkoznak, és magukra néznek inkább, mint hogy Krisztusra néznének és bíznának benne. A hit az üdvösség eszköze. Spurgeon mondja, nem a Krisztusban való öröm vált meg téged, hanem Krisztus. Nem a Krisztusba vetett remény vált meg téged, hanem Krisztus. Még a Krisztusba vetett hit sem vált meg téged, jól lehet ez az eszköz. Krisztus vére és érdeme a megváltás alapja. Itt van az erő forrása, és itt van az üdvösség forrása is. Pál nem a hitről beszél, amikor ezt írja. Ez nem tőletek van. Ő az üdvösséget érti ezen. Az üdvösség ajándék, ami nem ad alapot a dicsekvésre. Minden Istentől ered, és nem tőlünk. Ez Isten ajándéka. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Efézusi levél, 2. rész, 10. vers. Az ő alkotása vagyunk. A görög szó itt a poéma, amiből ered a költemény szó. Az egyház az ő műve, és az ő új teremtménye. Pál nem a helyi gyülekezetről beszél itt, hanem a hívők testületéről, pünkösd napjától kezdve az elragadtatásig, az igazi hívőkről, és a legtöbbjük a helyi gyülekezet tagja is. A hívők testülete az ő alkotása, és új teremtése Krisztus Jézusban. Mire alkotott minket? Jó cselekedetekre. Amikor a levél 2. szakaszához érkezünk, majd látjuk, hogy olyan úton kell járnunk, ami elfogadható és kedves Isten előtt. Míg a mennyeiek világában ülünk Krisztus Jézussal együtt, lent kell járnunk ezen a földön úgy, hogy dicsőséget szerezzünk nevére. Most érkezünk el az egyháznak, mint Isten templomának a létrehozása módszeréhez. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Efézusi levél, 2. rész, 11. és 12. vers. Az efézusi gyülekezetet főként pogányok alkották. Volt ott a zsidóknak is egy kis gyarmata. A pogányokat később úgy nevezték, hogy körülmetéletlenség. Ezt a jelzést alkalmazták rájuk az úgynevezett körülmetélésből valók, a zsidók. Isten igazi megkülönböztetést tett a zsidók és a pogányok között, kezdve Ábrahámmal, és haladva tovább a Szentlélek pünköstkor történt megérkezéséig. Izrael különös helyzetet foglalt el a pogány nemzetek között. A pogány csak prozelitaként léphetett soraikba. Idővel ez az érvényes megkülönböztetés törést okozott, mert Izrael dicsekedett helyzetével. Az izraeliták lenézték a pogányokat, és gyűlölet kúszott be mindkét csoport tagjainak szívébe. Ezekben a versekben leírja Pál a pogányok szomorú sorsát és reménytelen nyomorúságát. Ez pontos képe az elveszett embernek is. Ez az oka annak, amiért elveszett. Krisztus nélkül. Ez a legjobb meghatározása a kárhozat emberének. Ez az ellenkezője annak, hogy valaki Krisztusban van. Aztán Izrael közösségétől elkülönítve, vagy elidegenítve Izrael állampolgárságától. Ez a pogány pontos leírása. A pogánynak nem volt Istentől kapott vallása, mint Izraelnek. Nem volt joguk visszamenni az Ószövetséghez és magukra venni az ígéreteket, amiket Izraelnek adott Isten, és aztán azokat meg is szerezték maguknak. Nincs nekünk sem jogunk ezt tenni. Isten nem tette nekünk azokat az ígéreteket, mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek. Isten tett bizonyos ígéreteket Izrael népének. A szövetségek, amiket Isten kötött Izraellel, még mindig érvényesek, de egyetlen pogánynak sem volt ahhoz joga, hogy magának érvényesnek tekintse azokat. Isten megígérte nekik azt az országot. Egy napon meg is kapták, de Isten döntései szerint nem úgy, ahogy ők képzelték. Amikor Izraelben voltam, nem próbáltam területet megkaparintani azon az alapon, amit Isten ígért az Ószövetségben. Megértettem, hogy ő Izraellel beszélt, és nem velem. Azt az ígéretet tette nekem, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. rész, 2. és 3. vers. Imádkozzunk! Kegyelmes Uram, Jézusom! Köszönöm, hogy emlékeztetsz ismét arra, hogy elmentél és helyet készítesz nekem, hogy egy napon én is ott legyek, ahol te vagy. Add, hogy én is készüljek arra a nagy napra, kegyelmed által. Ámen.